Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen Istennek, az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a megismerésére. Jól ismerős most már még inkább ez a köszöntés számunkra, hiszen ezen a pár napon ebből a Péter második leveléből hallhattuk az igét, ahol így köszönti Péter azokat, akiknek írja a levelet. Hálát adunk a mi Urunknak, hogy itt lehetünk egy megszentelt helyen, és most hosszabban is így megszentelhetjük az Úr napját. Ő áldja meg ezt a mi számunkra. Úgyhogy így olvasom most akkor még egyszer azt a igét, azt a 11 verset, amellyel foglalkoztunk, és amellyel foglalkozhatunk most még a csoportbeszélgetésben is ezen a mai délelőttön. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesülnek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által, kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt, a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben megmutassátok az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, a kegyességben a testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akikben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus országába. És most egy picit magunkba végig gondolhatjuk akár az összes igét egy gyönyörűséges zenei szóló mellett. Hajtsuk meg fejünket, és folytassuk az imádságot. Drága mennyei atyánk, magasztalunk téged, hogy te azért teremtettél bennünket, hogy életünk hangszerén, életünk húrjain, a te gyönyörű muzsikád, zenéd, összhangzatod szólaljon meg, és hogy azt a gyönyörű dallamot lejázd, amit nekünk adtál, amit ránk nézve alkottál. Köszönjük, Urunk, hogy lehetünk hangszerek a te kezedben, amin te játszol, amin te szólaltatod meg azt a gyönyörű hangzást, és lehetünk úgy együtt is a gyülekezetben, egy gyönyörű összhangzattan részei, ahol mindannyian te rád figyelünk, és együtt szólaltatjuk meg azt a csodálatos zenét, amelyet te írtál nekünk. Hadd legyen írunk. És ezért volt ez a pár nap is, hogy egymásra hangolódjunk. Ezért volt ez a pár nap is, hogy valóban megtaláljuk a helyünket ebben az összhangzatban. Kérünk, Urunk, bocsáss meg mindazért, amikor elhangolódunk, akkor lehangolódunk. Bocsáss meg, Urunk, azért, amikor egyáltalán nem vagyunk a helyünkön. Kérünk, bocsáss meg, amikor nem a te arcvonásaidat hordozzuk, hordoztuk. Bocsáss meg, amikor nem is gondoltunk arra, hogy ez a mi küldetésünk. Köszönjük, hogy olyan sok mindent soroltál ezzel kapcsolatban az elmúlt napon. Hadd tegyük le ide, Urunk, hűtlenségünket, hitetlenségünket, álhatatlan viselkedésünket, gondolatainkat, lázadásainkat, vagy amikor nem arra fordítottuk időnket, hogy tőled ismeretet szerezzünk, és az ismeretet nem használtuk úgy, hogy az valóban építsem. Bocsáss meg, amikor szeretetlenek vagyunk, különösen a hozzánk közel állókhoz, akiket leginkább ismerünk, vagy azokhoz, akiket körénk hozol. Bocsáss meg az önuralmunk hiányát, és újból úgy jövünk ide hozzád, mint akiknek erre van szükségünk, hogy mélyüljön a veled való kapcsolatunk. Hadd tudjuk megnyitni most is még jobban a szívünket, hogy töltsd be a te szent lelkeddel, áraszd ki ránk most is, ezért kérünk, Urunk, és töltsd be bennünket, hogy valóban Krisztus hordozók lehessünk keresztjénként, ne csak a nevünkben, hanem életünkkel, szavainkkal, cselekedeteinkkel. És köszönjük, Urunk, hogy te azért készítetted ezeket a napokat, mert számítasz ránk, mert bennünk akarsz megjelenni, és általunk akarsz ragyogni. Amen. Énekeljük el most a hétvégénk énekét. És akkor olvasom azt az igét, amelyet most el is énekeltünk, az utolsó két verset, és hoztam kivetítést most is. A 10. és 11. vers így szól. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Úrunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Céltudatosan élni. Ez az első felszólítás, ami nekem nagyon megfogalmazódott ebből az utolsó két versből. Mindaz, amiről hallottunk ebben a pár napban, ezzel a céllal hangzott el, hogy Isten az ő örök országába készít bennünket. Azzal a céllal hangzott el, hogy mindannyiunkat oda akar fölkészíteni, befogadni, és ehhez bizony sok mindenben kell formálódnunk, hogy az ő fia képére tudjunk oda bemenni. Amikor mindezen elkezdtem gondolkozni az ige kapcsán, akkor nagyon megörültem annak, hogy pont ez a két vers jutott ide a zárásra, mert hogy milyen aktuális ez a két vers többszörösen is. Ugye mi itt voltunk, mondjam így, hogy kerek 3 napot. Ugye tulajdonképpen, ha összeadjuk a fél napokat, akkor 3 napot. Ugye mennyi minden történhet 3 nap alatt, nagy péntektől húsvétig. Minden megtörténhet, és minden megtörtént. Itt is minden megtörtént, és megtörténhet. De minden esetre ez a 3 nap olyan szépen példázza ezt az igét. Mert hogy mi most itt voltunk, és itt voltunk rövid időt, és hazamegyünk. És ez a mi életünk is. Hogy itt vagyunk a Földön egy rövid időt, és aztán sokkal hosszabb időt hazamegyünk. És igazából az otthon, a haza az, amely, ahol igazán jól érezzük majd magunkat. Itt is jó volt, de azért nyilvánvalóan otthon, még inkább otthonosan érezzük magunkat. Tehát itt voltunk vendégek, és készülünk haza. És ugyanez a mi egész életünk is. Hogy itt vagyunk vendégként a Földön, és készülünk haza. Ahogyan ez a 3 nap itt mulandó volt, jön majd a hosszú. És jön a maradandó, és jön az örökkévaló. Itt volt a rövid, és jön az örökkévaló. Ugyanakkor ugye milyen kegyelem az, hogy mint ahogy most itt is megtapasztaltuk azt, hogy olyan jó együtt lenni, és olyan jó ebben a közösségben növekedni, megtapasztaljuk ezt keresztjén emberként, ezen a rövid életünk során is, hogy egészen más így élni ezt a rövidet, hogyha keresztjénként élhetjük. Egészen más így visszamenni a világba. Én ezt sokszor még mélyebben megtapasztaltam, amikor Emmausba, néhányatok jártatok Emmausba, Kecskemét melletti tanyavilágba volt ugye az a csendes hét, ahova jártunk, de talán Tahiba is ezt éltük meg, akikkel jártunk oda. Ugye ott nem nagyon mentünk ki egyáltalán, tehát nem mentünk ki máshova, Emmausból is, a tanyáról nem mentünk ki sehova. És amikor az ember visszament, még sokszor a reklámok is zavartak. Azt éreztük, hogy egy olyan elkülönített világban voltunk, hogy most mintha hova csöppentem ott a következő nap. Itt ugye jobban kimentünk azért a délutánokban, de nyilvánvalóan ez a valóság, hogy Isten elkülönít bennünket már itt keresztjénként, ez a szentség, szentségben való felkészítés, azért, hogy aztán abban a csodálatos, elkülönített, nekünk elkülönített, számunkra fölkészített, csodálatos valóságot megadhassa nekünk. Tehát ez a 3 nap olyan gyönyörűen példázza ezt, hogy a kicsi, és a örökkévaló, a vendégség és az otthon. És erről szól ez az ige is. És mindehhez ezt szeretném hangsúlyozni, hogy cél tudatosan élni. A cél, hogy oda bemenjünk. És a cél, hogy együtt legyünk a mi Urunkkal, együtt legyünk azokkal, akiket szeretünk, és együtt legyünk vele, aki úgy szeret bennünket. Hogy ne lenne ez a mi célunk, amikor az örök élet a tét? Hogy ne lenne ez a cél, amikor ő a mi üdvünket és boldogságunkat akarja és készítette? Remélem, hogy mindannyian így gondoljuk. És itt különösen megszólított engem azt, hogy látjuk, hogy is mondja, hogy dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Tehát, hogy az üdvözítő szót használja itt Péter. Ez az üdv szóból ered, ugye boldogság, üdvösség, megmenekülés, aki üdvözül, az üdvözít, igéből származik. Szoktuk is ezt is így mondani a mindennapi beszédünkben, hogy üdvös megoldás, ugye, ami jó megoldás, az üdvös megoldás, mennyei boldogságra juttató. Olyan jó volt végignézni így az igében, hogy nem olyan nagyon sok helyen használja az ige, az Ószövetségben például csak egy helyen, csak Dávid használja ezt a szót, ugye milyen gyönyörű profétai kijelentés ez, amikor ezt mondja az Istenről, hogy Isten az én erősségem, ő benne bízom, üdvözítőm, aki megszabadít az erőszakosságtól. Dávidnak már így jelentetett ki az ő ura, de aztán elsősorban az Új Szövetségben, és milyen sokszor használja Péter, most ezeket nem gyűjtöttem ki, talán legtöbbször Péter használja ezt a nevet az Úr Jézusra. Minden esetre biztos rögtön eszünkbe jut, ugye, hogy az angyal ezt mondja. Olvassuk együtt ezeket az igéket. Mit mond, ugye, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz, üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. És aztán olyan jó, hogy az a samáriai asszony, aki nem túl sokat tudott az ismeretet gyűjteni, hiszen szinte csak egy kútbeli beszélgetése van az Úr Jézussal, és utána is ugye nem sokat maradott az Úr Jézus, de ez a legfontosabb, amit fölismernek róla, mert az asszonynak már ezt mondják a samáriai beliek, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Tehát, amikor oda megyünk majd az örökké való országban, akkor nem elsősorban a bíró vár bennünket, ha bár a bíró is, igen. Nem az elítélő, nem a hajcsár, nem aki azt mondja, akár most is, hogy lám, én ilyen vagyok, te miért nem vagy ilyen, hanem az üdvözítő, aki elvégezte, és ő tud üdvözíteni, egyedül ő tud üdvözíteni, és nem mi magunkat. És itt most újból oda szeretnék visszautalni, ami olyan gyönyörűen kifejtődött az elmúlt napokban, hogy teljesítmény helyett a benne való odaszánás, és az általa, Szent Lelke által való igyekezet. Tehát az üdvözítő mindent elvégzett. Nekem nincs olyan teljesítményem, ami üdvözítene. De van, akinek a teljesítménye tökéletes, és egyedül üdvözítő. És olyan csodálatos ma ebben gyönyörködni, és ebben megerősödni, hogy az üdvözítő látja a nyomorúságunkat, és eljön értünk. Aki nem azt akarja adni, amit érdemelnénk. Az üdvözítő látja, hogy magunktól nem mennénk semmire, és ő boldogságot és üdvöt akar adni mégis nekünk. Az üdvözítő, aki látja a fájdalmainkat, szenvedéseinket, hiányainkat, szomorúságainkat és kínjainkat, és üdvöt, üdvösséget, boldogságot akar adni. Az üdvözítő, aki nem elégszik meg azzal, hogy neki van boldogsága, hanem nekünk is akar adni. Az üdvözítő, aki egyedül tud üdvözíteni, mert ehhez le kell győzni, és le kellett győzni a halált, a bűnt, a kísértést és a sátánt. És akkor most kérdezzük meg egy kicsit magunkat, hogy valóban céltudatosan élünk? Neked, nekem mi a cél? Túlélni a mai napot? Túlélni egy időszakot? Vagy kihasználni a világi lehetőségeket minél jobban? Vagy céltudatosan, amennyire tekintve az örökkévalóra, az elkészített dicsőségre tekintve élni? Bemenni, ahogyan mondja itt az ige, dicsőségesen bemenni az Isten országába. Mert ebben az igében, ami a mostani igénk, ugye olyan egyértelműen benne van az, vissza is hozom ezt az igét, hogy dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába, amennyiben mindazokban az az igék teljesülnek, amiről itt szó van. Egy kicsit erre is hadd térjek ki, dicsőségesen, bőségesen adatik a bemenetel. Így is fordíthatjuk ezt. Gazdagon fog megáldatni, bőségesen fog gondoskodni Isten arról, erről a dicsőséges bemenetelről. William MacDonald írásmagyarázó azt mondja, hogy Isten csodálatosan fog gondoskodni arról, hogy otthon érezzük majd ott magunkat. Pál apostol ugye így fogalmazza meg ezt, hogy eltétetett nekünk és nekem a korona. Minden esetre erre a dicsőségre és a bőségre hívja föl itt az ige a figyelmet, és itt nem csak arra gondoljunk, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, mondjuk csak együtt, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Tehát nem csak erre gondolhatunk, hanem arra is gondolhatunk akár, hogy lehet, hogy lesz különbség is a mennyei bemenetelbe. Hogy lehet, hogy valakinek gazdagabb lesz, mint másoknak. Más lehet a módja. Szabó Andor a lábam előtt a Mécses a te igéd magyarázatában azt mondja, hogy a jutalomnak fokozatai lesznek. Jutalmak attól függnek, hogy az illető mennyire hasonlít a megváltóhoz. Ahogyan tegnapi nap erről szó volt, hogy Jézus Krisztus képe kiábrázolódjon bennünk. Mennyire hasonlít a mi életünk a megváltóhoz. És itt csak idézni szeretném ezt a korintusi igét, hiszen itt is ugyanígy mondja ezt el Pál, hogy bizony, mint egy tűzön keresztül megpróbáltatik az életünk, már sokszor itt is tűzbe van az életünk, sokféle próbákban, és bizony nem mindegy ebben a mi álhatatosságunk, ahogy az többszörösen kijött ez a szó a tegnapi bemutatókon is, az álhatatosságon, és hogy a tűzön ugye megméretik, hogy mit építettünk rá. Aranyat, ezüstöt, drágaköt, fát, szénát, szalmát, mert a fa, szén, a szalma az elég a tűzben, az arany, ezüst, drágakő megmarad. És egyáltalán nem mindegy, hogy milyen a ráépített dolog, és milyen a jutalom. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég kárt val, ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek. Bennetek lakik. Ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Céltudatosan élni. Hogyan? Ahogyan írja itt az ige, igyekezzetek tehát. És többszörösen szó volt erről is, hogy ez nem a magunk teljesítményét jelenti, de ugyanakkor teljes odaszánást arra, amit Isten ki akar munkálni bennem. Nyitottságot arra, hogy Uram, munkálkodj bennem. Odaadását a szívemnek, hogy töltsd be engem, és te tégy azzá, akivé tenni akarsz. És munkáld azokat a tulajdonságokat, jellemzőket, amiket te akarsz bennem munkálni. Vagyis a hívő élet nem statikus élet. Éppen, hogy veszély a semmittevés. Veszély, ha egy kövületté leszek. A hívő élet az halad, az jár, az fejlődik, és ennek ellentéte az, amikor megállok. És ebben az igében, ugye a mostani igémben pedig pontosan arról van szó, hogy aki megáll, az megbotlik. Aki megáll, az elesik. Ha megbotlunk, ha megütközünk, ez az ige azt jelenti, hogy elgáncsolódunk, hogy megakadunk, hogy visszafordulunk, de pontosan ezt nem akarjuk, hiszen olyan csodálatos, amit Isten elkészített nekünk. A zsidókhoz írott levél így írja ezt, mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Mindvégig szilárdan megtartani azt a bizalmat, azt a hitet, amelyet kezdetben kaptunk. És ahhoz, hogy ez mindvégig szilárdan így legyen, ebben láttuk a mindennapi gyakorlatot a tegnapi nap is. És még két dolgot tesz hozzá ez a 10. és 11. vers, és most az első felére szeretnék térni. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. Sok-sok mindenről szó volt, még ezt a két szót vigyük el magunkkal, és a csoport beszélgetésben majd elsősorban erről a kettőről beszélgessünk egy kicsit. Az elhívás és a kiválasztás, amit ha erőssé teszünk, amin ha sokat gondolkozunk, tudatosítjuk, és ezeket erősítjük a mi szívünkben, lelkünkben, akkor szintén ezek is, mindazok mellett, amiket eddig hallottunk, erősítik azt, hogy nem fogunk megütleni, megbotlani, elgáncsolódni, megakadni, visszafordulni. Ez a két szó Isten üdvözítő tervének a két oldala. A kiválasztás az ő szuverén, örök döntésére utal. Kiválaszt egyeseket, hogy az övéi legyenek. És az elhívás időben lejátszódó cselekvése utal, amely által a kiválasztás nyilvánvaló lesz egy ponton az életünkben. Én egyszer ezt így értettem meg, szerintem egy nagyon jó magyarázat ez, hogy a menny kapuja, amikor majd oda érkezünk, akkor kívülről talán, persze ez nem egy bibliai kijelentés, de kívülről talán ez lehetne ráírva az ige alapján, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, és belülről pedig az, hogy Isten hozott. Isten hozott. Ebben olyan jól kifejeződik az elhívás és a kiválasztás egyik és másik oldalról. A kiválasztás azelőtt, mielőtt a világ meglett, már megtörtént. Végtelen csodálatos távlat ez. És végtelen döbbenet ugye belegondolni abba, hogy mindannyian vétkeztünk. Ha én lettem volna ott, én is elbukom. Nincs senki, aki méltó lenne arra, hogy Isten mégis másként dönt, és azt mondja, hogy kiválaszt. Vagyis ilyen értelemben senkinek nincs joga arra, hogy azt mondja, hogy miért bárki, vagy miért így, vagy miért úgy, hiszen ez Isten szuverén döntése, és Isten akár megtehette volna azt is, hogy úgy marad minden, ahogy marad, De kegyelemből ő úgy döntött, hogy kiválaszt, hogy megment, hogy mégis nem hagyja, hogy minden elvesszen, úgy, ahogy az ember választotta. Olyan csodálatosan ír erről a Róma beliekhez írott levél, ezt írja. Azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla. Hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjamin törzséből. Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor Isten előtt vádat emel Izrael ellen? Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat lerombolták. Én maradtam meg egyedül, de nekem is az életemre törnek. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak tértet a Baálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint. Ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna kegyelem. Meghagytam magamnak 7000 férfit. Meghagytam magamnak egy népet ott a pasorban. Meghagytam magamnak embereket, akik most ide is eljöhettek. Micsoda kegyelem az, hogy Isten dicsősége megnyílik előttünk. Micsoda kegyelem, hogy róla hallhatunk. És újból ez óriási erőt ad, hogy ezen elgondolkozzunk, hogy nem magamtól, nem természetes, és micsoda csoda, hogy ez velem történik. Kérlek, hogy gondolkozzatok el ezen a csoportokban, hogy mit jelent ez egyénileg a ti számotokra. Mi sokszor szoktunk azon elgondolkozni így családilag, és most édesanyám újból felemlegette, amikor most volt utólag a névnapom, hogy ő nagyon sokat gondolkozott azon, hogy mi legyen az én nevem. És akkor ő nem volt hívő. És összeházasodott egy hitetlen Józseffel. Egy hitetlen József és egy hitetlen Mária. És tényleg, és édesanyámat is így kérdezhetitek, így vallja. Habár a nagyszüleim édesapám részéről katolikus keresztjének voltak, hitvalló keresztjének, de hát apukám ő más irányt vett. És azt mondta, hogy hónapokig gondolkozott ezen, hogy mi legyen az én nevem, anyukám. És aztán ezt kapta, hogy Krisztina. Ami ugye azt jelenti, hogy keresztjén nő. És miért van az, hogy amikor én óvodás lettem, én nem tudtam nem menni a nagymamámmal óvodás koromtól templomba. Mikor szegény drága édesapám minden alkalommal lebeszélt róla. Tehát mindig elmondta, hogy miért nem maradt itt feküdni velünk. Erre is annyira emlékszem. De miért nem tudtam ott maradni? Hogyan jelenik meg a ti életetekben a kiválasztás? Hogyan jelenik meg a ti életetekben ez a vonzás? Az Efézushoz írott levélben ezt írja Pál apostol. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Hát hogy ne lenne ez örömteli vágyam és küldetésem, és hogy ne lenne ez célom, hogy akkor minél inkább odaszánjam magam, és odaszánjuk magunkat, hogyha ő már ilyen régen döntött felőled és felőlem. És aztán a második szó az elhivatásunk. Tulajdonképpen ugye az első a kiválasztás, a második az elhívás, de az emberi tapasztalatunkban fordítva van ez. Ugye általában először halljuk meg az elhívást, és utána ismerem fel azt, hogy hát bizony engem már nagyon régen keres az Isten, és hogy akár már a teremtéskor kiválasztott engem. Az elhívásunk akkor történik, amikor megtérünk, amikor személyesen halljuk meg ezt az elhívó szót. Igyekezzetek erőssé tenni az elhívásotokat. Ha úgy végignézünk, ugye a Biblia történetein nagyon-nagyon sokszor azt látjuk, hogy a Biblia szereplői szinte elfutottak az elhívás elől. Ugye rengetegen mondták azt, hogy fiatal vagyok, ugye Mózes mit mondott? Nem tudok beszélni, de olyan jó, hogy azért voltak olyanok is, akik indultak rögtön, és nekem különös jel volt, és éppen Péter is ugyanerről beszélt, hogy amikor eljöttünk ide, ugye Szárszóra, akkor volt napi íge ez a vak, aki, amikor meghallotta az elhívását, a felső ruháját ott hagyva, pedig egyetlen zsidó nem tett ilyet, a felső ruha az volt az egyik legfontosabb, amit vittek magukkal, szinte az egyetlen, például egy vak számára, egy koldusz számára, azt is ott hagyva követte Jézust. Tehát ez egy olyan gyönyörű példa, ezzel indítottuk itt az alkalmainkat. Úgyhogy olyan jó ebbe megerősödni, de minden esetre folyamatosan bombázva van ez, én úgy látom, az életünk során, hogy az elhívásom hogyan is áll. Nem hiszem el sokszor, hogy én is túl fiatal vagyok, túl kicsi vagyok, túl gyenge vagyok, túl sokszor buktam el, túl lelkesen indultam, de hol vagyok most? Péter maga is kimondja, ugye, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. És hát a sátán is olyan sokszor kísért ezzel minket, és súgja, hogy nem is hívott el, éppen te, vagy éppen neked, aki ilyen vagy, vagy olyan vagy. Milyen sokszor mondja ugye ezt a Ószövetségben az ige, hogy miért mondott te azt, Jákob? Kezdi így. És ugye folytatódik aztán Isten kérdése, mert hát Izrael népe is nagyon sokszor kétkedett, pont azokban az ígéretekben és azokban a kijelentésekben, amiket megkaptak. Isten hív, mert sokan vannak a hívottak, de kevesen a választottak. Hangzik a hívás, kevesen hallják meg, kevesen veszik komolyan, és nagyon-nagyon fontos, hogyha te már személyesen hallottad, akkor ne hagyd, hogy ezek az elbizonytalanító dolgok, akár az is, hogy elbuktam, és akkor most innen hogyan tudom tovább tenni, vagy hogyan tudok újból visszaállni abba a szolgálatba például. Isten meg akarja erősíteni most is a mi elhívásunkat és kiválasztásunkat, mert nem véletlenül vagyunk itt, nem véletlenül vagyunk ennek a gyülekezetnek a részei, nem véletlenül helyez szívünkre helyzeteket, embereket, szolgálatokat. És akkor itt lehet ebbe is még tovább menni, hogy elhívás egy szolgálatra, hiszen ez is az elhívás része. Ahogyan már erről szó volt, nem csak arra kapunk elhívást, hogy mi halljuk az igét, hanem arra kapunk elhívást, hogy aztán gyümölcsözzünk, és ezt a gyümölcsöt úgy is továbbadjuk, hogy valóban fá legyen belőle. De újból és újból fontos ez, hogy a szolgálatra is elhívás legyen. Nem azért kell beállni egy szolgálatba, mert üres a hely, hanem mert van rá elhívásom. Én úgy gondolom, inkább maradjon üres a hely egy ideig, de értsük meg azt az elhívást arra a szolgálatra. Ez az utolsó kép, amit szeretnék mondani. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket ő örök elhatározása szerint elhívott. mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Milyen csodálatos látni ebben az igében, hogy ki az alany végig, ki az alany, ki az, aki cselekszi ezeket az igéket. Végig Isten az, aki cselekszik benned és általad, hogy valóban ez a teljes igyekezet. Mindent ő cselekszik, de ő cselekszik, hogyha én most is odaszánom és odaadom erre magam. Igyekez megerősíteni az elhivatásodat és kiválasztásodat. Hogyan is tehetjük ezt? Hogyan is tehetjük? Először is tudom, hogyha nap mint nap tudatosítom ezt magamban, hálával tudatosítom, hogy ő elhívott és kiválasztott. És ez csodálatosan felszabadít, mert akkor tudom, hogy ami jó, az adatik, nem az én teljesítményemen múlik. És hogyha folyamatosan növekszünk az Úrhoz való hasonlóságban, a lélek gyümölcseiben, a szent léletben, és aztán úgy tudom erősíteni, hogyha tudom, hogy kihez tartozok, és ez meghatározza a döntéseimet, választásaimat, talán sokszor ki kell mondanom azt, hogy én nem ebbe a csapatba tartozom, hanem abba. Vagy egy hirtelen fontosnak tartó, látszó helyzetben, órában, döntésben, választásban éppen ez segíthet, hogy mivel tudom az én elhívásomat és kiválasztásomat erőssé tenni. És ahogy itt hallottuk ezeket a dolgokat, az igaz emberség, az ismeret, az önuralom, az álhatatosság, a kegyesség, a testvérszeretet, mindenki iránti odafordulás által, vagy ha azt tartom ajándéknak, ami az életre és a kegyességre való, ha gyűjtögetem az Isten ígéreteit, az isteni természetet erősítem, annak adok inkább helyet, mint a vágyaknak. Melyik lett ezek közül hangsúlyos most ezen a héten? Tegnap András Jézus Krisztus jellemvonásai alapján határozta meg ezt a 8 jellemzőt, én meg most itt bibliai szereplők alapján szeretném ezt még így összefoglalni. Adjátok hitetekhez Dávid erényét és bátorságát. Dávid bátorságához Salamon bölcsességét. Salamon bölcsességéhez Jób türelmét. Jób türelméhez Dániel istenfélelmét. Dániel istenfélelméhez Jonatán testvéri kedvességét. Jonatán testvéri kedvességéhez János szeretetét. Isten áldjon így, és erősítsen bennünket. És ezzel fejezem be, amit ide kiírtam, az 1 Korintus 1.9-el. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket, az ő fiával, Jézus Krisztussal, ami Urunkkal való közösségre. Ámen.